Az elmúlt év eseményei trendfordulót hoztak egész Európában és a hazai ingatlan piacon is. Az Eurostat lakáspiaci árindexe szerint lassult az áremelkedés üteme az uniós tagállamokban átlagosan 0,9%-kal, az eurózónában pedig 1%-os volt a drágulás 2022 harmadik negyedévében az előző negyedévhez viszonyítva. A Dunahaus PR és elemzési vezetője elmondta, a legtöbb tagállamban még nőttek, de néhány országban már csökkentek a lakásárak. Benedik Károlyt Lakatos László kérdezte.
Úgy tűnik, hogy megérkezett a trendforduló, és megállt az áremelkedés az európai ingatlanpiacon. Hogy látod, ez milyen mértékű lehet, és akár irányváltást is hozhat?
2022 év végén, a második fél évben azért egyértelműen mutatkoztak már a jelek, hogy az ingatlan piacon a gazdasági környezetnek köszönhetően is némi változás következett be. Mind Magyarországon, mind az európai országokban érezhető volt ez a változás. Nagyon fontos, hogyha az európai országokat nézzük, itt még a harmadik negyedéves adatok vannak a tudatunkban, tehát hogy nem látunk előrébb, de már a harmadik negyedévben is lehetett érezni azt, hogy a növekedés üteme, az áremelkedés növekedésének üteme megállt egyértelműen, átlagosan. Hogyha régebben nézzük az elmúlt években, akkor negyedévről negyedévre 2-3%-os áremelkedéssel találkozhatunk szinte minden országban. Ez már 2022 harmadik negyedévében csak ilyen 1% környékére csökkent, ami azt mutatja, hogy már nem volt olyan dinamikus az emelkedés. Ez fontos, hogy mindig emelkedés volt a legtöbb országban, de sokkal kisebb mértékű, mint eddig. Ami már a trendfordulóra utaló jeleket mutatja, az egyrészt az, hogy voltak olyan országok, például Dánia, Svédország, Románia, Észtország, ahol már csökkenés volt tapasztalható 2022 harmadik negyedévében. Ez ilyen néhány százalékos, 1-2-3%-os árcsökkenést jelentett, és trendfordulóra adhat az is okot, hogy Magyarországon már a Q4-es és a mostani januári-februári adatokból is az látszik, hogy egyértelműen megállt az áremelkedés, és a legtöbb helyen némi árcsökkenést lehet tapasztalni a piacon.
Egyébként az európai adatokat, ha nézzük, akkor az említett országok, ahol már árcsökkenés volt tapasztalható a harmadik negyedévben tavaly, azok voltak egyébként azok az országok, ahol a legtöbbet emelkedett is az ingatlanár korábban?
Általában igen, az észak-európai ingatlanpiacok a fejlettebb ingatlanpiacok közé tartoznak, viszonylag magas hitelkitettséggel és viszonylag magas árakkal. Tehát, hogy itt mutatkoznak meg a változásnak az első jelei általában. Ez nem csak most, hanem 2020-ban is így volt tapasztalható, a Covid-válság alatt is ezekben az országokban jelentkeztek először a változásnak bármiféle irányai. Nem kifejezetten a legdrágább országokról és legdrágább városokról van szó, mert hogyha a legdrágább országokat és városokat nézzük, akkor nem is Eurostat adatokat, hanem a Numbeo adatait szoktuk vizsgálni. Nekik van egy 170 városos gyűjtésük Európa szerte, hogy melyik város és melyik ország a legdrágább. Ott azért egyértelműen a svájci városok vannak az élen, akár Zürich, akár Genf, ezek a legdrágább európai városok ingatlanpiac tekintetében, és hát természetesen a nagyok is, London, Párizs, München, ott vannak még a dobogó közelében. Ezek a legdrágább városok, hogyha ingatlanárakat nézzük, és a lista közepén helyezkedik el körülbelül Magyarország és Budapest, a 88. volt most a legutolsó felmérésben, ami azt jelenti, hogy azért Budapesten az ingatlanárak még a nagyon drasztikus emelkedés ellenére is mindig csak Európa középmezőnyébe sorolják fővárosunkat, és általában a környékbeli országoknak a fővárosai jóval előkelőbb helyen vannak, tehát jóval drágábbak. Varsó van 67. helyen, Prága 23. és Bécs a 17., tehát Bécs viszonylag drága itt a környező országokhoz képest.
De valószínű, hogy ezek az árak azt is jelzik, hogy milyen a fizetőképes kereslet, és ha itt az átlagbért nézzük, akkor ezekben az országokban ez jóval magasabb.
Igen, fontos, hogy itt csak az ingatlan árakról van szó, tehát a megfizethetőséget nem vizsgálja ez a statisztika.
De hát valószínűleg összefüggésben van a kettő egymással.
Természetesen, és hogyha a megfizethetőséget nézzük, akkor a Magyarország tekintetében, Budapest tekintetében azért rosszabb a helyzet, hogyha így nézzük, tehát hogy sokkal nehezebb a lakáshoz jutás, mint esetleg egyes drágább európai nagyvárosokban. Azért ez már itt nagyon szórt információ tartalmaz, hát hogy sokféle összefüggés van, de elmondhatjuk, hogyha csak az árakat nézzük, és ez talán azért fontos, mert hogyha egy külföldi befektetői szemmel gondolkozunk, akkor ott már a megfizethetőség kevésbé szempont, inkább tényleg csak az elérhetőség és az árszínvonal, és Budapest még ilyen szempontból külföldi befektetői szempontból mindig vonzó ingatlanpiac lehet a befektetők szemében.
Na akkor térjünk vissza még Európa nagy ingatlan piacaihoz. Ha már belekezdtél itt a legdrágábbakba, a legdrágábbnak mondható, és akkor maradjunk csak az Európai Uniónál, van esetleg ebben kifejezetten eurózóna is, ugye?
Van, igen,
az eurózónában mely városok tűnnek a legdrágábbnak, és ott hogy változtak az árak? Azok mennyire álltak be ebbe a trendbe?
Konkrét városi árváltozásokat, fővárosi árváltozásokat nem látunk pontosan, amit az országos árváltozásokat méri az Eurostat. Az eurózónában 1%-os volt az emelkedés Q2 és Q3-hoz képest, tehát negyedévről negyedévre. Itt egy 1%-os áremelkedést lehetett tapasztalni, és a legdrágább városok tényleg az általános említett London, Párizs, München. Itt azért nagyon fontos, hogy például, hogyha tulajdonosi szerkezetet vizsgálunk, sokkal kisebb a saját tulajdonban lévő lakásoknak az aránya, mint Magyarországon, és ezt mindig érdemes nézni, mert itt már akkor utána a bérleti díjak az elsődlegesen fontosabb ingatlanpiaci szempontból, hiszen például Magyarországon az emberek 80-90% a saját tulajdonú ingatlanban él, és csak 10% bérli az adott ingatlant. Ez az európai nagyvárosokban 50-60%, sőt, hogyha Svájcot nézzük, akkor ott csak az emberek 40%-a tulajdonol a saját tulajdoni ingatlant, mindenki más bérli, és éppen ezért utána már nem csak az ingatlanárak, hanem a bérleti díjak is erősen befolyásoló tényezők a lakhatás szempontjából.
Na hát akkor nézzünk országonként nagyjából, hogy mi a helyzet. Ez a két adat egyébként mennyire áll összefüggésben, tehát ahol inkább több a lakossági tulajdon az ingatlan piacon, ott gyorsabban megjelent az árcsökkenés, vagy a drágulás ütemének lassulása, vagy pedig ez a kettő nincs összefüggésben?
Nincs szoros összefüggésben. Esetleg annyiban befolyásolhatja ez az árváltozást, hogy ahol nem saját tulajdon ingatlanban él a lakosság nagyobbik része, vagy közelfele, ott általában a befektetői gondolkodás és a befektetői szemlélet mozgatja elsősorban az ingatlan piacot és az árakat, kereslet-kínálat viszonylatában, hiszen hogyha ott találnak más befektetési lehetőséget, és ugye ez Magyarországon is az elmúlt időszakban újra téma lett, hogy akkor miben éri meg befektetni ingatlanba, egyéb más gazdasági eszközbe, akár állampapír, akár részvény, hogy ezek befolyásolják a befektetői gondolkodást, és lehet, hogy pont ezért, ha az ingatlanpiacról bármilyen bizonytalanságot látnak, akkor ott hamarabb eladják az eddigi befektetéseiket, amik az árakra inkább kedvező hatással vannak, tehát akkor csökkenni fognak, ha nő a kínálat. De azért olyan szoros összefüggésben ország tekintetében vagy országok tekintetében nincs az áremelkedés. Inkább itt azt számít, hogy az adott országnak az ingatlanpiaca milyen fejlettségi helyzetben vagy viszonyban volt adott pillanatban. Ugye azt láttuk, hogy Magyarországon és a környékbeli országokban sokkal dinamikusabb volt az emelkedés az elmúlt években, mint Európa más országaiban, hiszen sokkal alacsonyabb bázisra indult akár a magyar, akár a szlovák, akár a lengyel ingatlanárak, és sokkal nagyobb növekedési ütemet tudott fenntartani az elmúlt években a kedvező gazdasági helyzetnek köszönhetően, míg Európa többi országában esetleg már előrébb tartottak ilyen tekintetben, és a drágulás ütemesen volt olyan drasztikus. Valószínűleg, hogy visszafele nézzük, és a csökkenés mértékét nézzük, akkor ugyanebben a metódusban kell gondolkoznunk. Először a fejlett ingatlan piacokon fog megjelenni, vagy látványosabban megjelenni a trendforduló, akár stagnálás, akár árcsökkenés tekintetében, majd később az után követő országok, mint a mi régiónk országai is, ott fog megjelenni, de akár lehet, hogy ott viszont pont nagyobb mértékű lesz a csökkenés is, mert egy kicsit jobban mozognak az ingatlanárak. De itt azért mindig szeretném felhívni a figyelmet, hogy itt az árcsökkenés sokkal nehezebb folyamatként megy végre az ingatlanpiacon. Egy nagyon nagy tankhajóhoz szoktuk hasonlítani az ingatlanpiacot, ami lassan fordul, és kell neki idő, hogy beérjenek ezek a folyamatok. Nem zuhanásra és nem összedőlésre számít a legtöbb elemző, és semmilyen ilyen irányú mutató és jelzőt nem látunk a piacon. Enyhe stagnálás és árcsökkenés, ami elsődlegesen várható most ezekben a negyed években, tehát hogy itt azért szeretném kicsit így mérsékelni ezt a fajta várakozást.
Az elmúlt percekben a Dunahouse PR és elemzési vezetőjét, Benedik Károlyt hallották.